Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány. Forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten a Hősök tere környékén a fesztivál zenekarkoncertje miatt. Folytatódik a napos, felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Szlotta Judit. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Ebből 6 milliárdot szakmai programokra, csaknem 3,5 milliárdot fejlesztésekre, 440 millió forintot pedig veszélyeztetett serdülőlányok és fiatal édesanyák támogatására fordítanak. Több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak együtt kell működni. A jelenlegi ellenzéknek az a dolga, hogyha az országnak szüksége van rájuk, akkor készen álljanak, jelentette ki Orbán Viktor a köcsei polgári találkozó előtt újságíróknak nyilatkozva. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indította meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézi Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezés még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, közölte Vitézi Dávid. Rövidített útvonalon jár a Csömöri Hév a jövő héten. A szerelvények csak az Őrs vezértere és Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon a H9-es jelzésű pótlóbusszal lehet utazni. Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni délután és este a fővárosban, a Hősök tere környékén, a Budapesti Fesztivál zenekar ingyenes koncertje miatt. Szakaszosan lezárják egyebek között az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kóskároly sétányt. A helyszín megközelítésére a sűrűbben járó kisföld alattit javasolja a BKK. Holnap a naposabb időszakot követően délután megnövekszik a felhőzet, eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8-13, holnap napközben 20-25 fok között alakul. 17 óra 30 perckor jelentkezünk híradással.
Műsorajánló.
Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
Szabó T. Anna íróval és Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspökkel arról beszélgetünk, vajon keresztény szerző volt-e Nádas Péter, mi történik azokkal, akik a kijelölt kurzusok helyett saját belső erkölcsi iránytűjüket követik, és milyen volt egy értelmiségi ellenállás 350 évvel ezelőtt a protestáns gályarabok történetén keresztül.
Keresztkérdések. Vasárnap reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból. Ma 20 óra 15 perckor. A Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Jelenlét. Romák és a közélet.
Déblészerekhávtumén Romali, Noroksi Szanatácsibuna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A jog akkor tölti be a szerepét, ha tudjuk, hogy létezik. Vallja dr. Lajos Edina, alapjogvédelmi szakjogász, aki a kisebbségek és nemzetiségek jogainak érvényesítéséért dolgozik elhivatottan. Dr. Lajos Edina, alapjogvédelmi szakjogász, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, akinek munkájának középpontjában az alapjogok érvényesülése, a kisebbségek és nemzetiségek jogainak védelme áll. Kiemelt figyelmet fordít a cigányság helyzetére is. Kutatásaiban és szakmai munkájában azt vizsgálja, hogyan válhat a jog valódi eszközévé az egyenlő bánásmódnak. Mikor érezted először azt, hogy a jog a számodra nem csak egy szakma, hanem olyas valami, amivel az emberek életére is hatással lehet?
Számomra a jog kezdettől fogva hivatás volt, nem pusztán egy szakma. El kell mondanom, hogy egy szerető családban nőttem fel, ezért minden nap hálát adok a jó Istennek, azokért az értékekért, a tiszteletért, az emberségért, a felelősségért, amit otthonról hoztam, a gyökereimtől, és hogy egyre jobban megismertem a társadalom működését, egyre erősebben éreztem, hogy a jog igazi küldetése, az emberi méltóság védelme, és különösen azok, akik sérülékenyebb helyzetben vannak, és ez vezetett az alapjogvédelemhez is, és ezért foglalkozom a kisebbségek és a nemzetiségek jogainak érvényesülésével. És meggyőződésem, hogy a jog akkor tölti be szerepét, ha nem csak szabályokat alkalmaz, hanem emberséget is, és a jogász dolga, hogy meglássa a törvény mögött az embert, a sorsokat és a közösségeket, és ez a gondolat vezet előre a munkámban is. Nagyon fontos elmondanom, hogy nem csak alapjogvédelmi szakjogász vagyok, hanem másik küldetésem a magyar nóta, és ezáltal a zene szeretete. És számomra a magyar nóta és a cigányzene nem egyszerűen zenei műfaj, egyfajta történetet is hordoz arról, hogyan kapcsolódott össze a magyar kultúra és a roma muzsikusság. A cigányzenészek évszázadokon keresztül közvetítettek olyan zenét, amely ma már a magyar kulturális örökség részeként bennünk él, és én ezt valahol nagyon közel érzem az alapjogvédelemhez is, mert az alapjogvédelemben is azt keresem, hogyan tudjuk megőrizni az ember méltóságát, identitását, és azt a jogát, hogy saját története legyen. És a zene egy olyan hidat épít az emberek között, amely egy olyan csodálatos lelki összhangot teremt a kultúrák, magyarság és a romaság között, amelyet meg kell, hogy őrizzünk, és úgy gondolom, hogy jognak is ennek kéne, hogy a feladata legyen.
Mi az szerinted, amit egy jogász másképp lát az emberekről, mint egy laikus?
Talán azt, hogy egy történet mögött megpróbálja meglátni a jogilag fontos részleteket is. Egy laikus azt mondja, ez igazságtalan. Egy jogász pedig elkezdi megkeresni, hogy miért is igazságtalan, milyen jog sérülhetett ki a felelős, és milyen eszköz áll az ember rendelkezésére. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a jogász ne veszítse el az emberi látásmódját, nem szabad odáig eljutni, hogy már csak egy ügyiratot látunk kvázi, és nem azt az embert, akinek az életéről az ügy valójában szól. Szakemberként fontosnak tartom, hogy ne csak reagáljunk a problémákra, hanem előzzük is meg őket oktatással, tájékoztatással, és a legfontosabb, hogy jelenléttel. Mindig azt keresem, ami összeköt minket, és nem azt, ami szétválaszt, és a közös nevező megtalálása nem csak jogi, hanem emberi feladat is.
Nincsen pénzem abban a
Volt-e olyan jogi ügyed vagy történeted, ami nagyon megmaradt benned, akár emberileg vagy szakmailag?
Az az igazság, hogy vannak olyan történetek, amelyek azért maradnak velünk, mert megmutatják, milyen következménye lehet annak, ha valaki nem tudja, hogy érvényesítse a jogait. És ezekben azt tartom különösen fontosnak, hogy ne csak azt kérdezzük, vagy arra koncentráljunk, hogy ki nyerte meg az ügyet, hanem azt is, hogy mi történt azzal az emberrel, eközben milyen folyamaton ment át. Sajnos azért el kell mondanunk, hogy a romákat nagyon sok esetben negatívan diszkriminálják, és én ezért küzdök, én erre tettem fel az életemet, és nagyon sok ilyen jogesetem volt, hogy a cigányságot azért különböztették meg negatívan, mert a származását egy negatív bélyegnek tüntették fel. Sajnos ezekért az ügyekért kell tennünk, és ezt nem szabad, hogy elharapózzon, mert mindig azt kell néznünk, ami összeköt minket, és soha nem azt, ami szétválaszt.
A jogvilága sokszor nagyon távolinak tűnik a laikus emberek számára. Szerinted mivel lehet közelebb hozni, vagy úgy megfogalmazni, hogy mindenki úgy érezze, hogy ez róla szól?
Sokszor azt látom, hogy a bizalom a legfontosabb. Ha valaki azt érzi, hogy meghallgatják, már azzal visszaadunk valamennyit az emberi méltóságból. És valójában az a legfontosabb, hogy nem a paragrafussal kezdjük, hanem magával, az emberrel, a személyiséggel. És azt mondom valakinek, hogy az alaptörvény alapján ez és az a joga, lehet, hogy 5 perc múlva már nem is tudja, hogy miről beszélünk, de ha azt mondjuk, hogy jogod van ahhoz, hogy emberként bánjanak veled, jogod van ahhoz, hogy ne érjen hátrány azért, aki vagy, akkor már kapcsolódni tudunk hozzá, és a jog akkor válik igazán élővé, amikor az ember felismeri benne a saját életét is.
Volt olyan, amikor az igazságosság mentén mást éreztél mondjuk magánemberként, és más gondoltál jogászként egy adott ügyről?
Hát ez egy nagyon nehéz, talán a legnehezebb kérdés. A jog és erkölcsi igazságérzet nem esik mindig tökéletesen egybe, és egy jogásznak viszont az a feladata, hogy ne egyszerűen a saját személyes igazságérzetéből induljon ki, hanem megvizsgálja mindig a jogi kereteket is. És ugyanakkor szerintem az is fontos, hogy ne váljunk érzéktelenné, mert azért nagyon sok jogász elköveti ezt a hibát. Ha egy jogi helyzet társadalmi vagy emberi szempontból problémás, arról beszélni kell. A jog ugyanis nem egy lezárt, mozdulatlan világ. A társadalom mindig változik, és a jogalkotásnak is folyamatosan reagálni kell az új helyzetekre, de ahogy Georg Jellinek mondta, a jog erkölcsi minimum. Sajnos vannak olyan helyzetek, amikor nem az a döntés születik, ami az erkölcs mesdjéjén van, de nekünk azért kell küzdenünk, hogy ezt közelebb hozzuk az igazsághoz, az erkölcshöz, és az emberi történetek mögé kell néznünk. Nem mereven, textuálisan, csak a jogszabályokat figyeljük. A munkám során mindig törekszem arra, hogy a jogszabályokat az emberi méltóság tiszteletével együtt értelmezzem, és a kisebbségek védelme nem csupán jogtechnikai kérdés, hanem mélyen emberi feladat is. És a célom, hogy a mindennapi döntésekben is érvényesüljön az egyenlő méltóság, és az, hogy senki ne szoruljon háttérbe a származása, nemzetisége, vagy esetleg élethelyzete miatt. Hiszem, hogy a jogász felelőssége, hogy a jogot ne egy falnak értelmezzük, hanem hídnak használjuk az emberek között.
Nyargó Tisza partján, ott születtem. Karabányi hegyre vissza az én lelkem. Az dorzsémból hangosat, az árva lány hájt termel róla.
valaki esetleg jogi segítségre szorul, de nem engedheti meg magának, hogy jogászhoz forduljon, akkor te mit tanácsolnál neki, hogy milyen megoldások lehetnek, vagy milyen utat kéne keresnie?
A jogegyenlőség nagyon fontos, de önmagában nem mindig elég. Az is számít, hogy az ember ténylegesen hozzá tud-e férni a jogaihoz, és ha valaki eleve fél egy hatóságtól, nem ismeri a jogait, nincs esetleg pénze jogi segítségre, vagy korábban rossz tapasztalatai voltak, akkor papíron lehet ugyanaz a joga, mint másnak, de sokkal-sokkal nehezebben tud élni vele. Ezért különösen fontosnak tartom a jogi felvilágosítást, és a hozzáférhető jogvédelmet is. Én azért küzdök, hogy azok az emberek, kisebbségek, nemzetiségek is hozzáférhessenek ingyenesen a jogi segítséghez, akiknek esetleg nincs pénzük, módjuk, lehetőségük eljutni egy komoly ügyvédi irodába, hogy érvényesítsék a jogaikat, és hozzánk fordulhatnak, csak ezt tudom ajánlani. Segítünk, megalapítottuk a Kárli Gáspár Református Egyetemen, egyedüléként Magyarországon az alapjogvédelmi szakjogászképzést, és olyan jogászokat képzünk, akiknek prioritás a kisebbségek, nemzetiségek védelme. Igyekszünk a közösségünket kiterjeszteni, és minél több jogásznak ezt a szemléletet átadni, hogy igenis segítsünk, és ne csak az anyagiak miatt, hanem egy karitatív módon a bajba jutott embereknek, akiknek nincs pénzük jogi segítséghez fordulni.
És hogy látod, a jogászi közösségen belül mennyire nyitottak erre a gondolatra?
Ez talán a következő generációban lesz még inkább erőteljesen kiteljesedett. Nagyon-nagyon nehéz, mert a jogászokat is megértem, hogy kezdőjogászként nem karitatív munkát szeretnének végezni, de úgy gondolom, hogy a középutat meg kell találnunk, és mindig az emberi értékeket kell néznünk, és segítenünk a bajba jutottaknak.
Személy szerint neked honnan fakad ez a motivációt, hogy ekkora nagy szívvel és lélekkel végzed a munkád, ahogy így ez a szavaidon keresztül is érződik, és ennyire érzékeny vagy ez iránt, a téma iránt?
Természetesen a gyökereimet nem tagadhatom meg, tehát nagyon-nagyon fontos számomra a családom, ahonnan jöttem, és a jó Istennek nem tudok elég hálás lenni, hogy én milyen nagy szeretetben és csodálatos családban nőttem fel, és sajnos nem mindenkinek adatik ez meg. És úgy gondolom, hogy ha már én a Jóisten tenyerén voltam, akkor kötelességem segíteni a társaimnak és olyan kisebbségeknek, nemzetiségeknek, akik bajban vannak, és esetleg nehezebb körülmények között élnek, és jogi segítségre van szükségük.
Kalapomon piros rózsa,
te miben változtál mondjuk a pályád elejéhez képest, mi az, amiben fejlődtél azóta?
Hát az az igazság, hogy én a pályám elején talán még empatikusabb voltam, de azért nem szabad annyira a lelkére venni az embernek minden egyes emberi történetet, és sajnos el kell ismernünk, hogy mindenkinek nem tudunk segíteni. hiába is szeretnénk, és nekem is ez a küldetésem, de mégis, ha találkoznék a fiatal pályája elején álló Edinával, arra figyelmeztetném, hogy ne akarjon túl gyorsan mindent tudni, hiszen a jog egy olyan terület, ahol folyamatosan tanul az ember, és azt is megmondanám neki, hogy soha ne veszítse el azt az embert, aki a jogi pályája elején volt. Szakmailag mindig felkészültnek kell lenni, talán ez a legkardinálisabb dolog. Határozottnak, merni kell kérdezni, és nem szabad attól félni, ha még nem tudja azonnal a választ, tehát a fiatal joggászoknak is ezt ajánlanám. És arra kell figyelni, hogy nem szabad engedni, hogy a sok ügy, a sok papír mögött eltűnjön az ember. Tehát mindenképpen az emberi személyiséget, a legfontosabb emberi értékeket, az erkölcsöt kell néznünk, és így segítenünk.
Mennyire nehéz külön választani, amit most itt valamennyire említettél is, hogy azokat a történeteket, amivel foglalkozol, hogy azt letenni munka végén, ha lehet ilyet. Vagy azt nem teszi le az ember délután 5-kor, amikor végez, hanem benned van. Ez mennyire nehéz számodra?
Bevallom őszintén, hogy nem könnyű, és talán ebben változtam, mert a pályám elején még érzékenyebb voltam, és egy-egy emberi történet annyira meghatott, és annyira szívbemarkoló volt, hogy nem tudtam szabadulni a gondolattól, de ezt meg kellett tanulni, és egy kicsit lazítani és félretenni a munkát, mert nem lehet minden sorsot átérezni, mert akkor nem tudok a következő segítségkérőnek egy kezet nyújtani.
Hogy látod, vagy te mit tapasztalsz, hogy a fővárosban, a fővárosból többen érkeznek hozzád, vagy vidékről is megkeresnek egy-egy esettel? Mennyire jellemző az, hogy inkább azért itt a fővárosban úgy tudatosabbak az emberek?
Igen, sajnos a fővárosban tudatosabbak az emberek, és az a célom, hogy vidékre is elvigyük ezt a jogi segítségnyújtást, de mindenképpen ismeretterjesztéssel és a médiával muszáj eljutnunk a kisebb településekre is, mert ott talán még nagyobb szükség van a jogi segítségre.
Lenne még szerinted a megoldás annak, hogy az emberek jobban tisztában legyenek a saját jogaikkal adott esetben, vagy hogy éppen ha megsértették a jogaikat, mert lehet, hogy sokszor ezt egy laikus nem is tudja, hogy mikor kéne jogi segítségért fordulnia. Hogyan lehetne ezt még elérhetőbbé tenni az emberek számára, akár nem tudom, iskolai képzésekkel, vagy valahogyan ezt már fiatalabb korban beépíteni? Szerinted mi a megoldás?
Elsősorban azzal, hogy az emberek megtanulják, van lehetőségük fellépni a jogaikért. Nem szeretném, ha bárki úgy nőne fel, hogy előre lemond a saját jogairól, mert azt gondolja, hogy úgysem számít a hangja. A változás szerintem ott kezdődik, amikor valaki már nem azt mondja, hogy úgysem tehetek semmit, hanem azt, hogy mit tehetek ebben a helyzetben. Tehát ezt kell mindig központba állítanunk, és nem szégyen soha segítséget kérni. Nem kell mindenkinek jogi egyetemet végeznie, de azt tudnunk kell, hogy mikor érdemes segítséget kérni, milyen dokumentumokat őrizzünk meg, hová fordulhatunk, és mikor ne írjunk alá valamit anélkül, hogy azt megértenék. És nagyon-nagyon fontos, a jog akkor tud igazán védeni, ha tudjuk, hogy létezik. És ezt a média által kell az emberek tudomására hozni, már akár általános iskolában ilyen alapvető jogi tanulmányokat kell a gyerekeknek átadni, hiszen tudják, hogy vannak jogaik, és nem szabad senkit diszkriminálni a származása miatt. És ezt minden gyermeknek tudni kell.
Mi az, amire a pályád során a legbüszkébb vagy?
Amit már említettem, hogy megalapítottuk Magyarországon egyedüliként az alapjogvédelmi szakjogászképzést, és hatalmas sikere van, nagyon nagy hangsúlyt fektetve az alapjogvédelemre, és átadni a nemzetiségek, kisebbségek védelmét, én is ezen a kurzuson tanítok, és szívügyemmé vált, illetve most védem meg a PhD disszertációmat, melynek a témája a jog és erkölcs az alapjogvédelemben, különös tekintetben a romasság helyzetére. Ez egy hatalmas nagy mérföldkő lesz számomra, és ez nagyon nagy kihívás is, és azt gondolom, hogy ha ezt a disszertációmat megvédem pár hónap múlva, akkor ez egy olyan dolog lesz, ami tényleg büszkeséggel tölthet el.
Nagyon sok sikert kívánok így előre is akkor a védéshez, és biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon jó eredménnyel fogod ezt is teljesíteni. Még a következő időszakról mesélj egy picit, kérlek, hogy milyen terveid vannak így az előtted álló években.
Tervek az mindig-mindig vannak, tehát a legfontosabb a szívügyem, a kisebbségek, nemzetiségek védelme. Tehát én ezért szeretnék tenni, nekem ez egy annyira fontos lelki küldetés, amelyet nem is tudok szavakba önteni. És azt szeretném, ha mindenki elvinné magával azt a gondolatot, hogy joga van kérdezni, joga van segítséget kérni, és joga van kiállni önmagáért. A gyökereimet megtagadni soha nem tudnám, és alapjogvédelmi szakjogászként különösen fontos számomra, hogy senki ne érezze azt, azért, mert más háttérből érkezik, kevesebbet ér, vagy kevesebb joga van, mert az alapjogok legfontosabb üzenete számomra végül nagyon egyszerű, hogy minden ember számít, és minden ember egyenlő. A jövőre nézve szeretném tovább erősíteni azt a szemléletet, amelyben a jogvédelem nem egy távoli intézmény, hanem elérhető és emberközeli segítség. Számomra a legfontosabb, hogy a munkánk nyomán több legyen a bizalom, a megértés és a méltóság is. És azt gondolom, hogy ebben látom a hivatásom értelmét.
Hat nap óta szól a nóta,
a jelenlét, Roma közéleti magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Dévlisza, Fitzanatos, viszont hallásra!